Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm ismét Önöket a csütörtök esti szokott órában. Köszönöm, hogy ismét csatlakoznak a műsor meghallgatásához. A mai alkalommal a népesedési folyamatokról szeretnék beszélni a világban és Magyarországon. Ezt annak jegyében, hogy a múltkor megígértem, hogy a bevezető előadásban 2021-ben és a következőkben rövidebb és kicsit hosszabb távú jövőben a legfontosabb tendenciákkal, azok elemzésével szeretnék foglalkozni. És hát egy-egy nagy kérdéskört vizsgáljunk meg mindig a következő előadásokon átfogóan összefüggéseikkel. Mai kérdéskörünk a népesedési folyamatok, különösen fontos a világ sorsa és hazánk jövője szempontjából egyaránt. A népesedés az a kiindulási alap, amely a gazdaságot, társadalmat működteti, egybetartja, és a népesedés egyben az emberiség történelmi tapasztalatainak továbbadása, az élet továbbvitele Isten akarata szerint, a generációknak az együttműködése és azoknak a pozitív folyamatai. Nos, hát ezekről szeretnék beszélni annak jegyében, hogy a tendenciák a népesedésben különösen hosszú távú következményekkel járnak. Hogyan alakul a népesedés, és ez milyen alapot biztosít a világban a társadalom és a gazdasági jövője számára? Kérem szépen, a népesedésről sokat hallunk rádióban, sajtóban, különböző műsorokban és hát publikációkban is olvashatunk. A világ népessége 1950-ben 2,5 milliárd fő volt, 2015 után napjainkra háromszorosára, több mint háromszorosára növekedett, azaz 7-8 milliárd között mozog. 2050-re a tavalyi ENSZ népesség hivatalos előrejelzés szerint 2050-re közel 10 milliárd főről kell majd gondoskodni a Földön, illetve részben nekik önmagukról. És persze az idős generáció jövőjét is sokban érinti ez a népességrobbanás. A következőkben az ENSZ népesség előrejelzés 2015-től 2050-ig terjedő tendenciáit mutatja be. Ez az átfogó, több száz oldalas jelentés 2019-ben jelent meg. Ami hosszú távú tendencia marad, hogy a leggyorsabb népességnövekedés tartósan Afrikában várható, Afrikában 1,2 milliárdról 2,5 milliárdra nő a népesség, tehát több, mint megkétszereződik. Ugyanakkor a legnagyobb abszolút számú népesség a kontinensek közül Ázsiában lesz továbbra is, mégpedig 4,4 milliárdos jelenlegi népességről 5,3 milliárdra nő a népesség, tehát azért itt is csaknem 1 milliárd fővel. A legnépesebb országok Kína és India együttesen jelenleg több mint 2 milliárd népességgel rendelkezik, és ez mintegy 3 milliárd főre fog növekedni 30 év alatt. Tehát látjuk, hogy nagy horderejű változások tanúi vagyunk, és növekedési folyamatok mennek végbe. Na most a statisztika pontosságáról azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy Kína, a kínai statisztikában is plusz-minusz 100 millió fővel számolnak, vagyis a jelenlegi 1,3 milliárdos népesség az lehet 50 millió fővel több is, vagy 50 millió fővel kevesebb is. Hát tessék elgondolni, hogy 100 millió fő, és ugyanez a helyzet Afrikában is, 100 millió fő, azaz mondjuk egész Németország, Ausztria és Magyarország népessége együtt, vagy létezik, vagy nem is létezik a pontos kimutatásokban. Illetve hát a pontos kimutatások nem is készíthetők. De most Európa az egyetlen csökkenő létszámú kontinens, abszolút is csökken, és arányában is a világ népességéhez képest. Abszolút 2015-ben 743 millió fő élt Európában, és ez 2050-re 710 millió főre csökken. Tehát érezhető a csökkenés, Még fontosabb, ha hosszú távú arányt nézzük, Európa 1950-ben még a világ népességének 22%-át adta, 2015-ben már csak 10%-ot, és 2050-re ez tovább csökken 7%-ra. A nagy horderejű tendenciák közé tartozik a 60 évnél idősebbek számának a növekedése. A világban napjainkban mintegy 900 millió fő él, aki 60 évnél idősebb, és ezeknek a száma 2 milliárd főre fog növekedni 30 év alatt. Tehát több mint megkétszereződik. Na most az idősek arányát a teljes népességre és a munkaképes korú népességhez viszonyítva is szokás meghatározni. Mind a kettő értelmezésében is, és biztos, hogy számításában is sok érdekes változás lesz. Egy-két legérdekesebb momentummal hadd ismertessem meg önöket. Az egyik az az, hogy a munkaképes korú népességet jelenleg 15 évtől 64 évig számítjuk, és az időskorú népességet pedig 65 év felett. Igen ám, de a 15-től 64-ig terjedő népességi határ az célszerűbb, vagy bizonyára a statisztika is módosítani fogja, azért, mert a fiatalok egyre tovább tanulnak, a fejlett országokban már 18-19 év az átlagos munkába lépés, vagyis gyakorlatilag körülbelül az érettségi után történik meg, de egyre nagyobb számban a fiatalok felsőfokú intézményekben tovább tanulnak, tehát a tényleges munkába lépés jelenleg ideje is már 23-24 év Európában. Tehát lényegében 40 évhez közelít, majd ezt átlépi a munkás élettel, dolgozói léttel töltött idő. Ezzel érdemes és kell számolni a továbbiakban, tehát hogy a fiatalok, a 15-től 24 éves korosztály az egyre nagyobb mértékben egyre többet tanul, és egyre felkészültebben fog, remélhetőleg nem csak a bizonyítvány igazolja majd ezt, hanem a tényleges felkészültség is, amellyel munkába lép. És hát a továbbtanulás egyrészről a tényleges munkaerő piacra lépést kitolja, de másrészt sokkal felkészültebb, nagyobb termelékenységű, nagyobb értéket termelő munkaerő lép be többségükben, tehát a továbbtanulás mind az egyénnek, családnak, mind hosszú távon a társadalomnak is hasznot jelent. Az inaktívakhoz tartozik, ugye, akik nem jelennek meg a munkaerőpiacon, de éppen ennek az egyik legpozitívebb szegmense az, hogy az édesanyák otthon maradhassanak és maradjanak a gyermek 2 vagy 3 éves koráig, tehát akkor, amikor az édesanya otthoni jelenléte a gyermeket ápoló, gyermek fejlődését segítő tevékenysége társadalmilag is nagyon-nagyon hasznos. Hát ez örvendetes, hogy a magyar családpolitika egyre jobban kidolgozza és egyre jobban elismeri, és anyagiakban, koncepcionálisan is, gyakorlatban is támogatja. Olyannyira, hogy az olaszok is ezt nagyon elismerték, amikor a tárca minisztere Novák Katalin náluk járt és ünnepelték, és legújabban pedig a japánok jelentkeztek be, hogy a családfejlesztési és családpolitikai koncepciójukban adnak a kialakításához, fejlesztéséhez Magyarország tapasztalatait kiemelten szeretnék tanulmányozni. Tehát, ahogy Babics írja, hazámnak hangja gyenge bár, de néma nem vagyok. Hát, lám, ez bebizonyosodik, hogy a kis Magyarországnak a pozitív történelmi tapasztalataira mégis odafigyel a világ, és nem csak a politikai nagyoknak a véleménye számít. Ez az arány, tehát a munkaképes korú népességnek az idősekhez viszonyított aránya azt jelenti, hogy 100 fő munkaképes korú egyénre Európában 26 időskorú jut jelenleg, és ez 2050-ig 30 év alatt majdnem 50-re, 49 főre növekszik. Tehát csaknem megduplázódik az időskorúaknak a száma. Ez konkrétan annyit jelent, hogy míg napjainkban 4 munkaképes korúra jut, ugye 1 nyugdíjas, 2050-re 2 munkaképes korúnak kell ellátni 1 nyugdíjast. Tehát az eltartott arány láthatóan érdemben és nagy fajsúlyú orderejű kérdésként jelenik meg. Na most ebben nem csak és ne is negatív jelenséget lássunk, hiszen az idősödő társadalom más követelményeket, más igényeket támaszt, de más a hozadéka is a gazdasági fejlődés számára. Hát például ugye az idősebb korúaknak a nagyobb tapasztalata, termelékenysége, megbízhatósága, ezek mind-mind a munkához való pozitív erkölcse, többségükben ez mind-mind nagyon pozitív tényező. És abba gondoljunk bele, hogy azt is figyelembe kell vennünk, kérném szépen, hogy a termelékenység, ha csak évi 1%-kal nő, akkor az 30 év alatt reálértékben 30%-os nemzeti jövedelembővülést jelent csak a termelékenység oldaláról. A munkaerőpiaci, technológiai, fejlesztési hatások, beruházások pozitív hatása ebben még nincs is benne. Tehát ezzel csak azt szeretném jelezni, hogy a termelékenység is évi 1%-os, amit reálisnak mondhatunk, hiszen a fölött van a jelenlegi termelékenység növekedés Európában, Magyarországnál pedig az európai átlagnál is jobb. Ez az 1% vagy 1,5% igen könnyen kitermelhető. További kulcskérdés a népesség egészsége szempontjából az egyenlőtlenségeknek a kérdése. Szomorú, hogy még mindig fennáll a fizikai éhezés a világon, de azért itt is történt fontos előrelépés, hiszen 1900-ban, tehát 120 évvel ezelőtt a világ népességének 75%-a élt abszolút szegénységben és a fizikai éhezésben, vagy annak a határán, ma ez körülbelül 10%. Tehát abszolút is csökkent a mély szegénységben élőknek az aránya. Ugyanakkor a másik drámai, ezzel ellentétes tendencia, hogy növekszenek az egyenlőtlenségek, nevezetesen a leggazdagabb 1%, az emberek leggazdagabb 1%-a az USA-ban és Nyugat-Európában egyre nagyobb mértékben koncentrálja a vagyont 1973 óta az USA-ban és a 80-as évek eleje óta Nyugat-Európában is. Konkrétan ez oda vezetett, hogy napjainkban a világ népességének nem egész 1%-a, azaz 0,8%-áé a világ felbecsült vagyonának 45%-a, tehát teljesen drámai, hogy kevesebb mint 1%, majdnem a felét birtokolja, és a világ népességének szegényebb 64%-a, azaz majdnem kétharmad, a világ javainak, vagyonának csak 2%-ával rendelkezik. Hát azért ez elég drámai dolog, és főleg, mert ez nem a teljesítmények hatására van így, hanem a vagyon erőteljes centralizálása ment és megy végbe a szemünk előtt, tehát hogy a nagy vagyonok aránytalanul gyarapodnak, és a középosztály bizonyos időszakokban jól növekedett, de ugye ez is lelassult, vagy éppen stagnálásba csapott át, és mindez az USA-ban és Nyugat-Európában, és a világ többi részein pedig még nehezebb a helyzet. Ez egyben a lehetőségek egyenlőtlenségét is jelenti, és ez a még szomorúbb, mert egy adott statikus állapotból, ha javuló tendenciával kifelé, azaz előre megyünk a fejlődésben, akkor ez igen pozitív dolog, de sajnos a lehetőségek nagyon drámai korlátot, sőt néha katasztrofális akadályt jelentenek az emberek kitörési lehetősége, előretörési, a szegénységből való kijutási lehetősége szempontjából. És a hozzáférésről, a földjavainak való hozzáférésről megnéztem, hogy a szubszaharai országokban, Afrikában a villamosáramhoz csak a lakosság 38%-a jut hozzá, hát ezt teljesen drámainak ítélhetjük korunkban, és ivóvízhez is csak 58%, és ebben nincs benne az, hogy kellően tisztított ivóvizet kapnak-e. Itt is azért javult a helyzet lényegesen, de hát éppen a 21. századnak a jelenlegi már harmadik évtizedébe lépve nagyon drámai az, hogy ilyen problémák állnak fenn. A következő kulcskérdés ugye az egészségügy és az oktatás kérdése, részben már tavaly is foglalkoztunk ezekkel, de részben külön előadásokat szeretnék ezeknek szentelni. Mind a kettőnél ugye a hozzáférés a kulcskérdés, hogy milyen módon milyen intézményeken keresztül, a polgárok mennyire egyszerűen, vagy éppen milyen feltételek mellett tudnak hozzájutni az egészségügy és az oktatás vívmányaihoz. Ez megnyilatkozik, hogy a várható élettartamban, tehát demográfiai szempontból például nagyon érdekes, hát egyben elgondolkodtató, hogy Észak-Amerikában 20 évvel több a várható élettartam, mint a fejlődő, gyengén fejlődő afrikai országokban. És a középfokú oktatásban résztvevők aránya 55%-kal magasabb, tehát a lakosság arányához viszonyítva 55%-ban tudnak középiskolát végezni Észak-Amerikában. Az egyetemi oktatásban pedig még nagyobb az egyenlőtlenség a fejlett és a fejlődő országok között is, és a fejlődő országokon belül is a szegényebb népcsoportok és a jobb módúak, illetve a említett szolgáltatásokhoz jobban hozzáférők között. Egyébként, hát ugye a szegény országokban az is drámai, hogy a lakosságnak, az alapfokú oktatásban résztvevő lakosságnak csak 36%-a, tehát alig több mint egyharmada fejezi be sikerrel az általános alapfokú oktatást, ugye rendszerint 8 osztályt. Nos, két területnek a hosszú távú hatásaival és a lemaradás felszámolásának a lehetőségevel feltétlenül foglalkoznunk kell, és a szem előtt kell tartanunk ezt a népesedésen túl, a szakpolitikákban, a fejlesztésben, a regionális területi fejlesztési szempontok között, és így tovább. Két fő demográfiai tendenciára szeretnék rámutatni, amelyek párhuzamosak. A globális népességszámnak a növekedése, ahogy említettem az adatokból, kivéve Európát, és a másik a népesség előregedése. Mások a kihívások a kisjövedelmű szegény fejlődő országokban. Vannak ugye nagy jövedelmű gazdag fejlődő országok is, hát például az olajtermelő arab országok, és más hasonló fontos kulcsfontosságú ásványkincsekkel rendelkezők. És vannak gazdag országok növekvő népességgel, ilyen az USA és Kanada is, de ezek döntően bevándorlás révén növekedtek. Igen ám, de sok száz évig a bevándorlás szerves volt, és a bevándorlók munkahelyet találtak, azonnal elhelyezkedtek, és Kanadában és az USA-ban két döntő nyelv dominált, Kanadában ugye döntően az angol, de mellette a francia, és az USA-ban pedig az angol és a spanyol népesség. De most hát a hatalmas immigráció bevándorlás révén az USA-ban a fehér és angolul beszélő lakosság helyett egyre inkább a délről beérkezők és a spanyolul beszélők törnek előre, és bizonyos területeken az USA déli államaiban többségbe is kerültek. Tehát ezeknek is nagy horderejű társadalmi és gazdasági, nyugodtan mondhatjuk, gyakran megrázkodtatások a következményei, ahogy azt az amerikai társadalomban és a fejleményekben tavaly is láttuk. Meddig és hogyan nő a népesség a Földön? Az arányok átrendeződésére, ugye az ENSZ említett ENSZ jelentésben Európa 10%-ról 2050-ig 7%-ra csökken, Afrika előretörése a legnagyobb, 16-ról 26%-ra, és a Föld domináns, arányaiban domináns népességi kontinense Ázsia marad, amelynek az aránya némileg mérséklődik 60-ról 54-re. De hát, ha abszolút számokat nézzük, akkor látjuk Ázsia dominanciáját, és főleg Kína és India abszolút előretörését, hát egyelőre még az egyfőre jutó lemaradás igen számottevő. De ha belegondolunk abba, hogy Kínában már most több mint 300 millió ember, ugye Európa lakosság, ugye az Európai Uniói 520 millió körül van, és ha ehhez viszonyítjuk, az a tény, hogy 300 millió kínai ma már az európai átlagjövedelem felett keres, ez azért nagyon átrendezi a gazdasági erőviszonyokat. Meg ugye az is, hogy évek óta, immár harmadik, negyedik éve több gépkocsit adnak el Kínában, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát a gazdasági körkép, a demográfiai körkép nagyon sok változást hozott. Na most az idősödés tendenciáját tekintve a világon, Európában a 60 évnél idősebb népesség aránya 24% volt, ez 35%-ra növekszik, tehát a teljes népességnek 2050-re több mint 35%-a lesz 60 évnél idősebb. Ugyanez az arány Ázsiában megduplázódik 12-ről 24%-ra. És Amerikában is nő, de szerényebb ütemben 21%-ról 29%-ra. Tehát nagyon jelentős arányeltolódásokra van szó egyrészt, de másrészt azért ezek kezelhetők, és főleg ha megfelelő gazdaságpolitika, szociálpolitika kíséri, akkor pozitív tendenciák bontakoztathatók ki. Mi a pozitív tendencia, amely az emberiség javát szolgálja erkölcsi, lelki, szellemi és az életkörülményének a felemelését is? Ez nem megy igazságosabb és emberségesebb társadalom nélkül. Most a népesség növekedésének üteme azért lelassul a következő évtizedekben, de éppen a legszegényebb országokban marad magas, tehát az egyfőre jutó fejlődés ilyen szempontból nehéz marad. Európában viszont a népesség reprodukciója nem megy végbe. Ahhoz, hogy a népesség reprodukálja önmagát, 2,1-es termelékenységi ráta kellene, vagyis minden nőnek több mint 2 gyermeket kellene a világra hoznia. Ez jelenleg számos európai országban mélyen 2% alatt van, sőt például Németország keleti tartományaiban az 1%-ot sem éri el. Hát ezekkel a súlyos tendenciákkal fontos, hogy megfelelően nézzünk szembe. Na most a demográfiai változásoknak sokrétű hatásai vannak. Egyrészt a munkaerőpiac átalakulására, másrészt ugye a fogyasztási és termelési struktúra termelés szerkezetének összehangolására, a szolgáltatások aránya ugye mindenütt nő, az iparé minimális mértékben csökken vagy stagnál, és a legnagyobb mértékben a mezőgazdaság esett vissza, hogy erről már korábban beszéltünk, de hadd ismételjem a nagyon fontos tény, hogy a mezőgazdaság aránya egyre kisebb, de emellett nagyon fontos szerepe van a társadalmi fejlődésben is, a regionális fejlődésben is, és a népesség ellátásában is. Éppen krízis idején derül ki, hogy a mezőgazdaság milyen kulcsfontosságú szerepet játszik, vagy ha a szállításokkal ugye bármilyen probléma adódik. Nyugat-Európában két fő termeli meg, szűkebben vett Nyugat-Európában, két fő termeli meg 80 fő élelmiszer szükségletét. De ha ez a két fő nem lenne, akkor milyen nagy probléma keletkezne, vagy ha a kettő közül az egyik bármi miatt kiesne. A termelékenység növekedésének a fontosságát már említettem, hát ezt elsősorban két dolgokkal lehet növelni, ugye egyrészt a modernebb technika révén, tehát a technológiai fejlesztés révén, akkor ugye persze ennek a hasznát a tőke tulajdonos fölözi le, és a másik a munkatermelékenység, ami viszont egyre kevésbé a futószalagoktól és azok mellett végzett munkától függ. A rutin munka leépül, de erre az országoknak fel kell készülniük, és Magyarországnak is, nevezetesen, hogy legalább annyi vagy több kvalifikált munkahelyet teremtsünk, mégpedig az adott vidékeken is, ahol erre szükség van, hogy a munkaerőnek az átáramlása zavartalan lehessen. Ez persze a képzés függvénye is, vagyis, hogy párhuzamosan kell haladnia a jó munkaerő kiképzésének, és az annak megfelelő munkahelyek teremtésének, hogy ne kiéleződjenek, hanem csökkenjenek a munkaerőpiaci feszültségek. Az idősödés átrendeződést jelent a megtakarításokban, fogyasztási keresletben. Ugye a fiataloknak több tankönyv és kevesebb gyógyszer kell, az időseknek megfordítva. És az idősek támogatják, ha tudják, gyermekeiket, unokáikat, tehát ez a generációk közötti kapcsolat minél egészségesebb, és ilyen szempontból jó, hogyha megfelelő lakáskörülmények lehetővé teszik, ahol erre mód van, hogy a generációk egymás közelében legyenek, esetleg ugye azért megfelelően kapcsolódva, tehát nem egymásból nyíló kislakásokban, hanem megfelelő házakban. Ugye az osztrákoknál és a bajoroknál azért olyan nagy az egyemeletes házak aránya, mert az 50-es, 60-as években eleve úgy építkeztek, hogy az egyik generáció lakik a földszinten, és a másik fölötte, tehát összekapcsolódva is, de ugyanakkor saját életterükben, ilyen értemben elkülönülve is. Beszéltünk ezekről a demográfiai folyamatokról, de valamit a legfontosabbként szeretnék kiemelni. Ez pedig az erkölcs, a vallás és a gondoskodás fontos szerepe. Demográfiáról szólva feltétlenül előtérbe kell helyezni az élet tiszteletét és az emberi méltóság tiszteletét és megbecsülését és ápolását. Azt tapasztaljuk, hogy Isten törvénye, a természeti törvény, az emberi lelkiismereti törvény mind egymást erősíti, ha ez pozitív erkölcsi neveléssel párosult. Vagyis a jó Isten törvényét betartva egyben a természetnek is megfelelünk, és a természet védelmét és a természet ápolását és a természet beleépítését az emberi fejlődésbe, tehát nem kirablását, hanem szó pozitív értelmében való kiaknázását, és hogy az emberi lelkiismeret az útmutató abban is, az élet tiszteletének elvében is. Gondoljunk Albert Schweitzerre, hogy mennyi minden kifejtett ezzel kapcsolatban. A legdrámaibb kérdések közé tartozik az abortusz kérdése. Magyarországon 1956-ban tették lehetővé az abortuszt, máig közel 2 millió meg nem született életbe került. Éreznük ezt a felelősséget, nevezetesen azt, hogy egy keresztény alapokon álló, keresztény meggyőződésű és aszerint élő emberek generációnak a világa nélkül nagyon-nagyon súlyos a világ jövője. És a kereszténység egyben választ is ad, a szeretet vallása, egyben az emberi felelősségvállalás is, és a felelősségteljes családtervezés, amelynek a katolikus egyház tanításában és a keresztény tanításban megvan a szilárd és nagyon világos alapja, és ugyanakkor az erre való útmutatás is. Kövessük az élettiszteletét, kövessük a családbarát és család iránt pozitív felfogásunkat, makro, azaz társadalmi szinten és egyéni életünkben, családunkban egyaránt. Ehhez kívánok a Jóistentől sok boldogságot mindenkinek, és a szűzanya édesanyai szeretetét. Programunk középpontja szűzanyánkkal, Máriával, Jézushoz. Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.